Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál Nagy Tamás. A téma továbbra is a bel- és igazságügyi együttműködés. Mint azt az elmúlt percekben hallhatták, a Prümi szerződés is ezt a kooperációt erősíteni. De hogy hogyan is gyorsulhatott fel ez a folyamat, és egyáltalán hogy lett a bel- és igazságügyi együttműködés az európai integráció motorja, arról Fóris Györgyöt, a Brux Info szakértőjét kérdeztem.
A bel- és igazságügyi együttműködés valami szédületes karriert futott be az Európai Unió integrációjában, tetejében úgy, hogy a legelején szinte a legreménytelenebb területének tűnt az európai integrációnak. Én még emlékszem arra, már itt tudósítottam a 90-es évek elején, amikor főleg angol száz országok, tehát például konkrétan a brit miniszterelnök kijelentette, akkor még John Majornek hívták, hogy ez teljesen elképzelhetetlen, hogy a brit belügyi és igazságügyi szervezetek bármilyen formában kötődjenek, pláne függő vagy utasításos kiszolgáltatott viszonyba kerüljenek Európai Unió szervezetekkel. Napjainkban az energiapolitika mellett éppen a bel- és igazságügyi együttműködés az a másik terület, ami már-már az európai integráció motorja, hajtóereje és egyfajta értelme. A piaci integrációnak a tartalékait láthatóan szinte már kezdik kimeríteni az országok, kivéve a szolgáltatási területet, és a belügyi együttműködés az, ahol viszont minden évben valami új, valami szorosabbra vonó, együttműködés szorosabbra vonó fejlemény következik be. 1991-ben a tagországok aláírták a Maastrichti szerződést, eleve csak egyhangú szavazásról lehetett szó bármilyen ezzel függő területen, és még így is nagyon vonakodtak a tagországok tényleges együttműködést eredményező kérdéseket napirendre tűzni. Ha pedig megtették, már 12-en és aztán pláne már 15-en, mindig volt legalább egy-két ország, amelyik valamit ellenzett, és az a vita végtelen, lehetetlen alkotmányokba fulladt. Előre lépést hozott 1997-ben, amikor az amszterdami szerződést vitatták Amsterdamba, ez 99-ben lépett életbe. Ott azért már fölismerték, hogyha valóban akarnak valami érdemét csinálni azzal, hogy a beligazságügy szorosabban működjen együtt, akkor az egyhangú szavazást sok területen fel kell adni, és hosszas alkotmányok után belementek a tagországok abban, hogy bizonyos területeken négy fontosabb kulcsterület volt, mint közül a határvédelem, a vízum, vagy pedig a migráció, át fognak térni többségi szavazásra, tehát elvesztik a tagországok azt a lehetőséget, hogy mindig mindent megvétózhatnak, de majd csak 5 évvel később. És 5 év múlva ismét meg kellett erősíteni egy újabb döntéssel, hogy erre valóban készek, ez történt meg 2004-ben. És valóban 2004-ben a tagországok megerősítették azt, hogy fokozatosan, ahogy akkor hívták, első pilléresítik, tehát közösségi, politikai elemmé teszik az addig szigorúan csak kormányközi adózásoknak kitett belügyi együttműködés. Miért tudott ez megtörténni? Alapvetően azért, mert éppen a schengeni szerződés eredményeként kiderült, hogy azok a erők, amik a belbiztonságot védő szervek munkáját egyre nehezebb feladatok elé állítják, azok nagyon is találékonyan élnek az integráció nyújtotta lehetőségekkel, miközben a belbiztonságot védeni hivatott szervezetek pedig nem merik kihasználni az integráció eszközeit, attól félve, hogy elveszik szuverenitásukat. A bűnözők nem féltek a szuverenitás elvesztésétől, a határon átnyúló együttműködés, a szervezett bűnözés soha nem látott mértékeket ért el Európában, amit aztán a technológia, az internet, a mobiltelefon és a többi csak még jobban felerősödött. Ennek kilövése lett aztán látványosan a terrorizmus és a maga borzalmas akcióival. Azóta is évről évre mindig előjön egy-egy újabb téma, ahol valami újabb konkrét ügy kapcsán a tagállamok úgy döntenek, hogy ezt is közösen fogják szabályozni, meg ezt is. Ugye most múlt héten beszéltünk is róla, meg az imént is szó volt róla, konkrét példája volt ennek ez a bizonyos Prümi szerződés, vagy múlt héten az a döntés is, hogy adott esetben más országban elítélt emberek saját hazájukban, saját hazájuk börtönőikben tölthetik meg a büntetésüket.
Ez a felgyorsuló együttműködés, ez ugyanilyen tendenciát mutat majd az elkövetkező években is. Tehát például lehet arról beszélni, hogy ennek az együttműködési folyamatnak a következő lépcsője esetleg egy közös európai büntetőjogi kódex lesz, vagy erről azért még nincsen szó. Illetve eddig nem valószínű, hogy eljut majd a.
Félúton van. Az az igazság, hogy tényleg itt arról van szó, hogy egyik dologból következik. Ha valaki leülne egy asztalhoz és elkezdene írni egy hosszú listát, hogy mi mindent álmodna ő meg annak érdekében, hogy elérjen egy teljesen rózsaszín együttműködéses képletet, az egy mesterséges dolog volna. Másfelől lehet, hogy az élet könnyen ugyanide fog minket vezetni. Ennek két oka is van. Van egy belső logikája, egy hajtóereje, és van egy külső. A belső hajtóerő a helyzetből adódik. Az, hogy a schengeni szerződés most már minden tagállamra érvényes, kivéve a két szigetországot, tehát Angliát, vagyis a Nagy-Britániát és Írországot, azzal tényleg létrejött egy olyan helyzet, hogy nincsenek határok. És ez nem csak azt jelenti, hogy a bűnözők szabadon járhatnak, erről most már beszéltünk, de ennek például olyan következménye is vannak, hogy értelmetlen különböző vízumrendszereket fenntartani, értelmetlen különböző menekültügyi rezsimeket fenntartani. Hát ugye az elmúlt évek egyik slágere volt, hogy egyfajta menekült turizmus alakult ki olyan országokba, ahol a más országoktól eltérő bánásmódban, például még akár menekültügyi segélyekkel és mindenféle kipárnázott körülményekkel várták a menekülteket, még arról is tudni, hogy szervezett menekült utaztatás volt. Ez megint abból jöhetett létre, hogy nem volt harmonizálva a rendszer, miközben a határok meg eltűntek. Bizonyos különböző szabályok elveszik az értelmüket, másfelől bizonyos védekezési mechanizmusok pedig kell, hogy egyformába váljanak, vagy egymással összekapcsolódó szervezetteké váljanak, és itt jön be akkor a másik hajtóerő, a külső, hogy a külső környezet pedig erre kényszerít. Tehát a terrorizmus az egyértelműen egy ilyen konkrét külső példa, a szervezett bűnözés szintén egy ilyen teljesen konkrét külső példa, ami ellen egy ország külön nem tud fellépni, megint azért, mert átjárható a világ, és ezt csak együtt lehet csinálni. És éppen ezért a beligazságügyi együttműködés fejlődése folyamatosan halad előre, és ennek valóban egy következő fokozata az is, hogy valahol a büntető kódexben bizonyos dolgokat harmonizálni kell. Ennek már megvannak a kezdőjelei, természetesen nem lesz közös büntető törvénykönyv EU szinten, de például bizonyos büntények meghatározása egyforma legyen az országokban. Erre már van igény, és voltak is már kezdeti eredmények. Továbbá arra is, hogy bizonyos minimum büntetés szintet szabjanak meg minden országban. Megint nagyon gyakran megtörténik az, hogyha valaki egy súlyos büntetet elkövet valahol, akkor azért megy át egy másik országba adott esetben, mert sejthetően ott könnyebben el tud lavírozni egy könnyebb büntető kódex mellett.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Portré rovatunkban Carla Del Pontéval, a hágai nemzetközi törvényszék főügyészével foglalkozunk. A svájci származású hölgy mostanában leginkább hangzatos nyilatkozataival hívta fel magára a figyelmet, melyekben Radovan Karadzsics és Ratko Mladic tábornokok elfogására ösztönöz. Carla Del Pontéról Gyévai Zoltánnal beszélgettem.
1999-ben foglalt el hát, és amit kevesen tudnak, hogy akkoriban még kezdetben ő nem csak a délszláv, tehát a jugoszláviai háborús bűnösök felkutatásának és felelősségre vonásának volt a felelőse, hanem annak idején a 94-ben Ruandában elkövetett népirtásnak is. Ő egészen 2003-ig, amikor átadta ezt a portfólióját egy másik ügyésznek. Tehát ez a kettő dolog levált egymástól. Carla Del Ponte tipikusan, hogy tetszik, ügyészi karrier futott be saját országában, de már korábban felhívta magára a figyelmet, és nyilvánvalóan ez is szerepet játszott abban, hogy később ráesett a választás, mint olyan idő szerint a második főügyésze a Hágai Nemzetközi Bíróságnak. Korábban olyan eljárásokkal hívta fel a figyelmet magára, mint például a Jelcin klán, a Jelcin család vélt pénzügyi botrányainak a vizsgálata. Ugye talán nem véletlen az, hogy Svájcról van szó, hiszen Svájcról tudjuk, hogy egy bankok országa, és rengeteg fekete pénz mozdul meg a bankokban is. Tehát ilyen szempontból a fügyésznél legjobb helyen volt, hogy felhívja magára a figyelmet. Tehát, ha úgy tetszik, ő már korábban mutogatta az oroszlán körmeit, és megmutatta azt magáról, hogy mindenek előtt az igazságot és a jogot tekinti a vezélő elvén.
És ezek valódi oroszlán körmök? Kérdezem ezt azért, mert való igaz, ahogy mondtad, rendszeresen azt nyilatkozza, illetve arról beszél, hogy nem szabad megengedni semmilyen fajta integrációt, illetve az integrációs tárgyalásoknak a folytatását addig, amíg Radovan Karadzsics és Ratko Mladic nem kerül Hága kezére. Úgy tűnik azonban, hogy az Európai Unió elmegye mellett, és ugye Szerbiának is partnerséget kínál tulajdonképpen.
Valóban így van, teljesen jogos a kérdés, és én úgy gondolom, hogy egészen addig, ameddig az Európai Uniónak a szerbiai és jugoszláviai politikája gyakorlatilag egybeesett az ő referenciáival, addig ez nem is jelentett problémát. Arról kérdeztél, hogy valóban igazi oroszlán körmökkel, tigris körmökkel rendelkezik. Igen, az Európai Unió és annak bővítése biztosa minden egyes alkalommal korábban kikérte Carla Del Ponte véleményét, és nem csak abban a kérdésben, hogy Szerbiával, vagy Szerbia együttműködik-e a Hágai Nemzetközi Bírósággal, jelesül Mladic, Ratko Mladic volt bosznia szerb tábornok, és Radovan Karadzsics volt bosznia szerb vezető felkutatásában és kézekerítésében, hanem úgy emlékeztetnék arra, hogy annak idején Horvátországgal is komolyan meggyűlt a baja, és elérte azt, hogy az ő véleményére támaszkodva az Európai Unió sokáig késleltette a tárgyalások megkezdését Horvátországgal, amiatt azért, mert nem működött teljes körön együtt a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!